48. Ez alatt az október 16-ától november 28-áig tartó kegyelem teljes 6 hét alatt, amikor a század kint volt a hadgyakorlaton, halálra dolgozta magát, és a katonák boldogan odaadták volna a bal karjukat, ha cserélhettek volna vele, Robert E. Lee Pruitt kezdett rájönni, hogy az embernek 30 éves továbbszolgálónak kell lennie ahhoz, hogy élvezni tudja, ha szabadságon van. És egyre gyakrabban jutott eszébe, hogy ő már nem 30 éves továbbszolgáló. Amikor a hadgyakorlat megkezdődött, még meglehetősen beteg volt. Legalábbis még mindig annyira fájt az oldala, hogyha éjszakánként már nem bírta tovább az ágyban az álmatlan hánykolódást, fölkelt, letelepedett az ideglenesen az ágya mellé állított karosszékbe, és elszívott egy cigarettát. Ezt a trükköt még Mayerben tanulta, amikor először tört el az óra. Ha felült, és nem akart mindenáron aludni, sikerült úgy elengednie magát, hogy a karosszékben végül is elszúnyadt. De mire a vörösök partra szálltak, már sokkal jobban érezte magát. Elég jól ahhoz, hogy rájöjjön, a kimenőt legalább 50%-ban, amiatt a kellemetlen gondolat miatt élvezi az ember, hogy nem sokára véget ér, és vissza kell mennie a laktanyába. A hadgyakorlatról persze mindent pontosan tudott. A két lány már két nappal előbb meghozta a hírét, mielőtt megkezdődött volna. Aztán közölték a hírt a lapok is, és mint minden évben, amióta csak Európában megkezdődött a háború, sorban hozták a hadgyakorlat ürügyén a vezércikkeket a világhelyzetről, meg arról a lehetőségről, hogy Amerika is belesodródhat a háborúba. Pró valamennyi vezércikket elolvasta. Már rászokott, hogy mind a két honolului újságot alaposan áttanulmányozza. Tulajdonképpen egy szót sem hitt abból, amit az újságok írtak, kivéve a sportrovatot, meg a vicceket. Hát még csak nem is érdekelte, mi van bennük, de azért minden délelőtt agyonütött velük két órát. Ameddig csak lehetett, igyekezett húzni velük az időt, hogy aztán annál jobban élvezhesse a rádióval egybeépített bárszekrényt, a lemezjátszót és a Palolo völgyre néző verandát. Csak hogy az élvezet, amit a rádió, a bárszekrény, a lemezjátszó és a többi bútor okozott, egyre jobban megkopott, amióta tudta, hogy többé nem fogja itt hagyni őket. Már annak sem örült, hogy saját kulcsa van, hiszen sose hagyta el a házat, tehát nem volt rá szüksége. A Palolo völgyre, a naplementét kivéve, mindig ugyanolyan volt a verandáról a kilátás, még vasárnap is, még akkor is, ha leitta magát. Egyedül az újságolvasás maradt meg neki. Amikor reggelenként felkelt, a lányok még aludtak. Reggelit csinált magának, megfőzte a kávéját, aztán ott görnyedt az újságok fölött a reggeliző sarokban, a morzsával teli asztal mellett. Ha a kereszt rejtvényeket is megfejtette, rendszerint sikerült kihúznia velük az időt délig, amikor a lányok felkeltek. Akkor megivott velük még egy kávét. A vasárnapi újságok délután 3-ig, 4-ig is kitartottak, és ilyenkor valósággal gazdag embernek érezte magát. Az újságok egy szót sem írtak arról, hogy a hadgyakorlat befejezése után bunkereket építettek a tengerparton. Ezt csak akkor tudta meg, amikor végül lement Rosshoz és Charlie Chanhoz a kék kankóba. De már az újságokból is sejtett valamit. Szenvedélyes olvasási láz fogta el. Életében most másodszor. Első ízben akkor fogta el, amikor a Mayeri kórházban feküdt a tripperrel, amit a gazdag lánytól kapott. A Mayeri kórháznak volt egy kicsi, de jó könyvtára, és Pruitt szótárral a keze ügyében szinte az egészet kiolvasta, főleg azért, mert úgyse tudott egyebet csinálni az urológián. Rájött, hogy az olvasás olyan, mint a fájdalom, vagy az étványtalanság. Amíg az ember csak kerülgeti az ételt, és hol ebbe, hol abba kóstol bele, addig csak egyre ingerültebbé lesz. És addig semmi sem ízlik neki, amíg el nem határozza, hogy minden oldalt az utolsó betűig elolvas. De ha egyszer nekivág és belemerül a dologba, elmúlik az ingerültsége, sőt, bizonyos értelemben remekül szórakozik. Most ezt csinálta Georgette könyveivel, amelyeket a lánya könyvklubból kapott. Valamennyit elolvasta, még a rosszakat is, amelyek nem a valósághoz híven ábrázolták az életet, legalábbis nem olyannak, amilyennek ő ismerte. Mégis, ha két kedve is hajlandó volt ezeket is elfogadni, hiszen nyilván nem ismerte az élet minden fajtáját, mondjuk például a gazdagokét. Különben is, az ember majdnem mindent el tud hinni, ami a könyvekben áll, akár a legrosszabbakban is, ha kikapcsolja agyának azt a részét, amely bizonyos dolgokkal kapcsolatban csípős kérdéseket tenne fel, és pusztán csak a szeme előtt lévő szavakra szorítkozik. A könyvekkel mindenképpen jól agyon lehet ütni az időt, jobban, mint az újságokkal. és nem okoznak Katzenjammert. Több mint 2 hétig éjjel-nappal olvasott. Ha a lányok délben fölkeltek, vagy hajnali 2-kor hazajöttek a munkából, mindig egy könyv fölé görnyedve találták, szótárral meg a viszkis pohárral a keze ügyében. Prue ugyanis rájött, hogy 3-4 pohár viszki után sok könyv jóval hihetőbbé válik. Legtöbbször annyira belemerült az olvasásba, hogy a lányok köszönésére csak morgással válaszolt. Almának nem tetszett a dolog. Ha beszélgetni próbált, Prue csak morgott valamit és olvasott tovább, mire a lánya végén rendszerint otthagyta és szótlanul leült a szoba másik végében. Néha jó hangosan bőgette a lemezjátszót, pedig máskor nagyon ritkán szokott lemezeket föltenni. Pruitt a 2. hét közepére kiolvasta Georgette könyvtárát, és ettől kezdve ívott, mint a kefekötő. Több könyv nem volt a házban. Naponta átlag 2, sőt 3 könyvet is elolvasott, nem gondolt rá, hogy kifogy a készlet. A sárga földig leitta magát. Ebben a részeg állapotában ötlött az eszébe, mennyire hasonlít Georgette a könyvklub könyveinek legtöbb hősnőjéhez. Amikor Alma hazajött a munkából, és Pruittot tök részegen találta a dívány előtt a szőnyegen, kitört belőle a düh, amely azóta gyűlt benne, amióta Pruittra rájött az olvasási láz. Nagy jelenet következett, amely végül kompromisszummal zárult. Ha a lány hoz neki könyveket a könyvtárból, Prue abba hagyja az ivást, legalábbis nem lesz többé hullarészeg. Se Alma, se Georgette nem volt olvasója a könyvtárnak, de Alma beiratkozott és kezdte hazahordani Prue-nak a könyveket. Többnyire bűnügyi regényeket, mivel ő is gyilkolt, minél többet szeretett volna megtudni a gyilkosokról. Rengeteg bűnügyi regényt elolvasott, de egyikben sem fedezett fel semmit, még Raymond Chandler regényeiben sem, pedig azok tetszettek neki a legjobban, ami csak távolról is hasonlított volna azokhoz az érzésekhez, amelyeket ő érzett, mint gyilkos. Végül is elunta a kutatást. De nem csak ezért hagyott fel a bűnügyi regényekkel. Egyszer minden különösebb ok nélkül eszébe jutott, hogy Jack Malloy folyton Jack Londonról mesélt neki, és majdnem úgy tisztelte, mint Joe Hillt. Eddig csak egyetlen könyvet olvasott Jack Londontól, a Vadon szavát, így aztán London regényeket hozatott haza Almával, és ezeknek az olvasásába merült. Noha London könyveinél gyakrabban kellett a szótárt használnia, mégis úgy érezte, mintha gyorsabban tudná olvasni őket. Egyszerűbbnek tűnt a stílusa. Egyszer, amikor már majdnem az utolsó műveinél, a Sárga sátánnál és az Elsinor cirkálónál tartott, egyetlen nap alatt 5 könyvét olvast el. Valamennyi közül az Ádám előtt és a Csillagok hajósa tetszett neki a legjobban, mert ezekből végre világos képet kapott arról, hogy mit értett Malloy a lélekvándorláson. Úgy érezte, most már érti a dolgot. Miért ne fejlődhetne a lélek is ugyanúgy, mindig más és más testben, mint a történelem előtti időkben a test? Mint piros szem, meg a többiek az Ádám előttben. Teljesen logikusnak tűnt a dolog. Legalábbis, amikor részeg volt. A Martin Eden olvasása közben támadt az az ötlete, hogy ő is felírja azoknak a könyveknek a címét, amelyeket el szeretne olvasni, mint Martin. London regényeiben rengeteg könyvcím szerepelt. A legtöbbről sosem hallott. Néhányat Malloy is emlegetett, valamennyinek a címét beírta a szerző nevével együtt egy kis noteszbe, amelyet Almával vétetett magának. Olyan büszkén nézegette az egyre gyarapodó listát, mintha csupa neki szóló elnöki dicséret lett volna. Elhatározta, hogy valamennyit elolvassa. Ha még egyszer találkozik Jack Malloy-jal, ő is fog tudni beszélni róluk. Nem lesz kénytelen csak hallgatni. Ugyanezt csinálta Thomas Wolfe könyveivel is, amelyet Alma csak úgy találomra hozott haza, szép sorjában beírta a noteszébe az abban talált könyvcímeket is. De amikor befejezte a könyvet, rájött, hogy már olyan sok könyvcíme van, hogy legalább 1 esztendeig kell olvasnia, ha valamennyit el akarja olvasni, még akkor is, ha semmi más nem csinál, csak egyfolytában olvas. Részben éppen ez vetett véget olvasási dühének, reménytelennek látszott, hogy valaha is el tud ennyi könyvet olvasni. A másik ok, amiért egyik napról a másikra abbahagyta az olvasást, Alma volt. A lány egy reggel korán felkelt, amikor Georgette még aludt, és sarokba szorította Pruittot a konyhában. Pruitt megint egy Thomas Wolfe regényt olvasott, azt, amelyikben a fiatalember New Yorkba megy, hogy ott nagyíró legyen. Nem olvasta végig a könyvet, így sosem tudta meg, teljesült-e a fiatalember álma. Az üvegezett reggeliző sarokban ült az asztal túloldalán, nem menekülhetett. Szeretném tudni, mik a terveid, mondta Alma, miután öntött magának egy csészével Pruitt kávéjából, amely még mindig ott állt a tűzhelyen. Mit akarsz csinálni?
Mikor? Kérdezte Pruitt.
Általában, felelte élesen Alma. Ma, holnap, a jövő héten. Csukd be azt a könyvet és figyelj ide. Mit akarsz csinálni?
Mivel kapcsolatban? Kérdezte Pru.
A helyzetünkkel kapcsolatban, mondta a lány. Csukd már be azt a könyvet és figyelj ide. Unom már, hogy folyton csak a kinyitott könyvnek beszélek.
Miért? Mi nem stimmel?
Kb. Semmi, mondta Alma. Nap mint nap alig tudok szót váltani veled. Úgy nézel rám, mint valami alvajáró, mint most is. Mint ha azt sem tudnád, ki vagyok. Én vagyok Alma, emlékszel? Vagy már elfelejtettél? Körülbelül 5 hónapja találkoztunk először. Aztán megsebesültél.
Talán az agyamra ment az a seb, azért vagyok olyan feledékeny, próbált viccelni Pruitt. Nem valami jól sült el.
Azt csak nem képzeled, hogy az örökké valóságig így fogsz itt élni, vagy igen? Kérdezte idegen Alma. Azt hiszem, itt az ideje, hogy gondolkozni kezdjél rajta, hogy mit fogsz csinálni, nem? Visszamész a hadsereghez? Vagy megpróbálsz itt maradni és valami állást keresni? Vagy megpróbálsz visszamenni az államokba? Valamit csak tervezel, nem?
Pruitt letépett egy darabot az újságból, beletette a könyvbe olvasójának, aztán ellökte magától a könyvet jó messzire. Őszintén szólva, nincs még semmi tervem. Nem mindegy neked?
Hú, de pocsék ez a kávé, mondta Alma.
Szerintem nem rossz, mondta védekezőn Pruitt. Úgy érezte, mintha az, hogy a lány leszólja a kávét, személy szerint ellene irányulna. Mint minden.
Addig hagyott főni, amíg olyan zavaros és sűrű lesz, mint a melasz, mondta Alma.
Felállt, kiöntötte a kávét a csészéjéből, aztán a kannából is új szűrőt tett a szilexbe, és nekiállt friss kávét főzni. Rú figyelte.
A lány hosszú fekete haja még kócos volt az alvástól, vékony, mintás karton pongyoláján púderfoltok égtelenkedtek.
Legszívesebben újból kezébe vette volna a könyvet, de fel kellett volna állnia hozzá. Nem akart felállni, azért is lökte olyan messzire a könyvet. A lány visszajött, és megint leült vele szemben.
Szóval, hajam, mit sütöttél ki?
Semmit, mondta Pruitt, bárcsak mégis felállt volna a könyvért. Mit izgassam magam? Jól megvagyok itt.
Igen, mondta Alma. Igen, jól megvagy. Csak hogy én nem is egészen 1 év múlva hazamegyek Amerikába. És addig csak muszáj lesz kisütnöd valamit.
Jó, mondta Pru. Majd gondolkodom a dolgon. 1 év hosszú idő. Mi a fenének piszkálsz már most?
Ha esetleg arra gondolsz, mondta Alma hűvösen, nagyon is hűvösen, velem semmiképpen sem jöhetsz Oregonba.
Pruitt valóban gondolt már ilyesmire, de aztán el is felejtette a gondolatot. Kértelek tán, hogy vigyél magaddal?
Nem, mondta a lány, de nem csodálkoznék, ha már össze is csomagoltál volna.
Akkor miért nem várod meg, amíg megkérlek? Miért vagdosol már előre vissza utasításokat a fejemhez?
Mert nem szeretném, ha a hajón felébrednék, és ott találnálak magam mellett az ágyban.
Oké, nem fogsz. Hidd el, hogy nem fogsz. Miért nem hagysz most békén? Nem ráérsz izgatni magadat, ha majd tényleg eljön az ideje? Mondtam, hogy jól megvagyok itt.
Azt elhiszem, horkant fel Alma. 3 hete egyebet sem csinálsz, csak ülsz, mintha transzban lennél, olvasol, berúgsz, és méregeted a szemed Georgette-re. Meghiszem, hogy jól megvagy.
Há, szóval ez nyomja a lelkedet?
Szeretnél itt maradni, mi? És ha elmentem, egyszerűen átnyergelni Georgette-re, ugye?
Pruitt csak ugyan játszadozott már ezzel a gondolattal, az igazság az, hogy sok minden megfordult a fejében. De feldühítette, hogy a lány hangosan kimondja a gondolatát. Nem is olyan rossz ötlet, mondta.
Első pillantásra talán nem, mondta hűvösen Alma. Csak hogy először is lehet, hogy Georgette nem tudja egyedül fenntartani ezt a lakást, meg téged sem tud azon a nívon eltartani, amihez hozzászoktál. A házbért csak 2 tudjuk kifizetni, és én már is többet költök rád, mint amennyit szabadna.
Na, valamit csak ki tudnánk sütni, mondta Pru.
Másodszor meg, mondta Alma, ha ezen töröd a fejedet, akkor mehetsz a fenébe. Akkor valahol másutt várt ki, amíg elutazom.
mert nem vagyok hajlandó egy fedél alatt lakni egy ilyen féreggel. És ha már erről van szó, azt hiszem, Georgette is szívesebben lakik velem, mint veled.
Valószínű, mondta Prue. Téged régebben ismer.
Nem valószínű, hanem biztos, mondta Alma. Teljesen eltekintve attól, hogy én is beszállok a házbérbe.
Oké, mondta Prue. Felállt és kimászott az asztal mögül. Hajtod, hogy most mindjárt elmenjek?
Alma szeme észrevehetően kitágult, és nagyon kellett erőlködnie, hogy el ne akadjon a lélegzete. Nem szólt semmit. Prue némán figyelte, és nagyon büszke volt.
Hova akarsz menni? Kérdezte Alma.
Hát nem mindegy.
Ugyan, légy már észnél, mondta dühösen Alma.
Prue elvigyorodott. Érezte, hogy a végén valamiképpen hirtelen ő kerekedett felül. Napról napra jobban hasonlított a helyzet két egyelő ellenfél teniszpartiához. Előny ott, előny itt, előny ott, előny itt.
Egy csomó helyre mehetek, mondta Prue.
Nem szerette volna ismét elveszíteni előnyét.
Elmehetek kabinos fiúnak. Találhatok egy másik kurvát, aki stricit keres magának. Még katonának is visszamehetek, valószínűleg nem tudják, hogy én öltem meg Koccát, hazudta.
A kurva célzással persze nem lehetett a lányt megsérteni. Sose lehetett.
E magad dugnád a nyakadat a hurokba, mondta idegesen. Ezzel te is tisztában vagy.
Meglóghatnék egy tehergőzössel, mondta Prue, és eszébe jutott Angelo Maggio. És elmehetnék Mexikóba cowboynak.
Eszembe sem jutott, hogy elmenjél, amíg nincs hová menned, mondta idegesen a lány. Mit képzelsz te én rólam? Ennél jobban kellene ismerjél. Ha nem akarsz, nem is kell elmenned. Én azt szeretném, ha maradnál.
Pontosan úgy is viselkedsz.
Hát persze, mondta dühösen Alma. Hát persze, hogy feldühödöm, amikor látom, hogy itt ülsz, és folyton Georgette-re meregeted a szemed, és tudom, hogy azon jár az eszed, hogyan állhatnál össze vele, ha én elutazom. Mit gondolsz, jó érzés ez nekem?
Hát mi a fenét vársz tőlem? Mit csináljak? Üljek itt, és legyek a hűséges szerelmed, amíg méltóztatsz itt maradni, aztán kísérjelek ki a hajóhoz, amikor hazautazol, hogy férjhez menj egy gazdag emberhez. Ezt hiszed nekem olyan nagy élvezet itt ülni a fenekemen, kitartatni magamat, hogy aztán valahányszor megunsz, az orrom alá dörgöld? Szerinted mit kellene csinálnom, ha majd férjhez mész ahhoz a gazdag fickóhoz? Megtört szívvel lőjem főbe magamat? Az az érzésem, hogy egy kicsit sokat kívánsz az embertől.
Nem hiszem, hogy túl sokat kívánok, ha azt kérem, szeress jobban, mint a többi nőt, mondta komolyan Alma. Különösen, ha folyton úgy nézel az emberre, mintha transzban volnál, mintha az ember ott sem volna.
Szóval, kérdezte Prue, mit akarsz? Elmenjek, vagy ne menjek?
A lány kezdett megint teret nyerni. Prue azonban ezzel a kérdéssel mindig visszaszerezhette az előnyét. Mert a lány tudta, hogy képes elmenni. A játszmát ezzel talán nem nyerhette meg, de rengeteg pontot szerezhetett vele.
Ugyan, ülj le és légy észnél, mondta Alma. Nem, nem akarom, hogy elmenj. Már mondtam. Akarod, hogy letérdeljek és könyörögjek neked? De hát Georgette a barátnőm, folytatta. És ha választania kellene, hogy veled háljon, vagy a barátnőm maradjon, azt hiszem, inkább a barátságomat választaná. Nem árt, ha ezt megjegyzed a jövőre nézve.
Prue leült.
De ha elutazol, soha az életben nem fog többé látni, mondta, csak hogy megmutassa, még nem adta meg magát. És ezt ő is tudja.
Ha már nem leszek itt, mondta Alma, azt csinálhatsz, amit csak akarsz.
Rá szentségit, akolian sokat kívánsz az embertől. Inkább lennék megint katona. Könnyebben keresném a kenyerem. Csak sajnos nem lehetek, mondta Prue. Forra víz a főzőben.
Alma felállt, a tűzhelyhez lépett, és eloltotta a lángot a szilex alatt. Aztán csak állt, nem szólt semmit, nézte, hogy kezd lassan lecsöpögni a kávé a főző alsó részébe.
Ó, Prue, fordult vissza. Miért kellett ezt csinálnod? Miért kellett megölnöd? Olyan jól megvoltunk. Amíg ez nem történt, miért kellett elrontanod?
Prue az asztalra könyökölve ült, összekulcsolta az ujjait és az öklét nézte. Nem mereven, csak úgy, mintha valami szerszámot nézegetne, és azt próbálna megállapítani, megfelele ahhoz a munkához, amihez kellene.
Mindig ezt csináltam, mondta egyszerűen. Nem vidáman, nem is bűntudatosan mondta, egyszerűen csak megállapította.
Egész életemben mindig mindent elrontottam, amihez csak nyúltam. Lehet, hogy minden férfi így van vele, tette hozzá, mert eszébe jutott Jack Malloy. Nem tudom. Csak azt tudom, hogy én így vagyok vele. Fogalmam sincs róla, hogy miért.
Néha úgy érzem, egyáltalán nem ismerlek, mondta Alma. Néha, mintha tökéletesen idegen lennél, amikor Warden, a főtörzs őrmestered bejött hozzám, azt mondta, hogy nem is lett volna muszáj börtönbe kerülnöd. Azt mondta, ha akartad volna, simán megúszod és fölmentenek.
Rú gyorsan felnézett.
Mi az, megint ott volt nálad? Felelj a szentségit!
Nem, mondta Alma. Csak egyszer jött, amikor elmondta, hogy sítre kerültél. Csak akkor az egyszer. Miért?
Nem tudom, mondta Prú, és megkönnyebbülve nézegette tovább a kezét. Csak úgy kérdeztem.
Csak nem gondolod, hogy képes volna följelenteni? Kérdezte Alma. Ezt nem gondolhatod.
Nem tudom, mondta Prú itt, és tovább nézegette a szerszámokat, a kezeit. Be egy szóra nem tudom. Sose tudtam eldönteni, hogy képes volna erre vagy sem.
A borzasztó, hogy képes vagy ilyeneket gondolni, mondta Alma.
Te ezt nem érted, mondta Prú. Néha, tette hozzá egyszerűen, néha szeretném, ha megint a börtönbe lennék. Angelo Maggio, Jack Malloy, Bluesberry, Francis Murdoch, Stonewall Jackson.
A cigaretták parazsánál folytatott hosszú esti beszélgetések. Ha jól meggondoljuk, az államok minden zúgában jártak, sőt, szinte az egész világon.
A börtönben könnyű volt. Egyszerű. Az ember fölött volt valaki, akit gyűlölt, bőven volt rá ideje, hogy gyűlölje, és nagy könnyebbséget jelentett, hogy gyűlölheti. Azt csinálta az ember, amit parancsoltak neki. Gyűlölte őket, és kész. Nem kellett félnie, hogy megbántja őket, mert nem lehetett őket megbántani.
Még csak föl sem hívtál, amikor kiengedtek, mondta Alma. 9 teljes napig kint voltál, és meg sem látogattál. Se föl nem hívtál.
Nem akartalak felizgatni a szentségit.
A lány nem nevetett. Kicsit megint úgy érezte, mintha a gyermeke lenne. Amióta Prú felgyógyult a sebéből, nem adott neki alkalmat anyai érzelmekre.
Prú, 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 mondta.
Oda ment hozzá, és magához húzta a fejét. Gyere, mondta.
Gyere velem.
Prú felállt és követte. A lány bement a hálószobába, de most is csak olyan volt, mint már annyiszor, amikor veszekedtek, kibékültek, aztán érzelmesen lefeküdtek. Előny itt, előny ott, és minden nap egy örökké valóság. Prú nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy már nem 30 éves, és ha egyszer eszébe jutott, nem tudta elfelejteni. Szinte csak olyankor nem jutott eszébe, ha valami könyvet olvasott, és volt benne 3-4 pohár viszki, hogy könnyebben elhiggye, amit olvas. Alma tudta ezt. Mind a ketten tudták. Megint leereszkedett közéjük a transz áttetsző fala, amelyet a jelek szerint csak egyetlen módon tudtak áttörni, ha úgy feldühödtek, hogy a haragjuk átégette. Pokoli egy módja az egymáshoz való közeledésnek. Hallották, amint George-et mozgolódni kezd, és fel kell, és utána visszamentek a konyhába. Egyiküknek sem volt többé kedve együtt maradni az ágyban utána. Ültek a konyhában, kávéztak, elszállt a vágy, és a rájuk telepedett nyomasztó csendben, amelyet nem tudtak megtörni, hirtelen nagyon öregnek érezték magukat. És ebben az öregség érzésben egyszerre sokkal közelebb kerültek egymáshoz, mint valaha, és jobban szerették a másik öreget most, amikor kialudt bennük a vágy, mint amikor még nem vágytak egymásra. Aztán betoppant George-et barátságosan, mint egy túl nagyra nőtt kölyök kutya. Nagy teste a könyvklubtól kapott regények hősnőire emlékeztetett, csak egy vékony mintás hálóköntös volt rajta, és köntösén a púderfoltok furcsa mód nem visszataszítóak, hanem izgatóak, csábítóak voltak. Alma ránézett Prúra, aztán hűvösen elfordította a fejét. Prú igyekezett nem nézni George-etre. Még ha hozzábeszélt, tekintete akkor is Almán, a tűzhelyen vagy a kezein, a szerszámokon nyugodott. Egy fél óráig folyt ez a furcsa játék. Akkor George-et zavartan sértetten felállt és bement a szobájába felöltözni. Korán elment hazúról. Azt mondta, vásárolnia kell, 2 óra előtt nem érne haza, tehát a városból egyenesen a munkába megy. Alma is korán elment, és a városban ebédelt. Miután elmentek, Pruitt olvasni próbált, de ez a délelőtt széttépte a már amúgy is foszladozóban lévő varást. Nem tudta többé beleélni magát a könyvbe. Csak olvasni tudta. Még 5-6 pohár viszki után is csak olvasni tudta. Képtelen volt szabadulni a gondolattól, hogy többé nem 30 éves továbbszolgáló. Szóval mit akarsz csinálni? Almának volt egy 38-as Smith & Wesson revolvere, egy rendőrtől kapta ajándékba. Meg volt töltve, az íróasztal egyik fiókjában őrizte egy doboz töltényel együtt. Prú kivette a fiókból. Akármi történik is, nem akart még egyszer börtönbe kerülni. Még ha régi börtön lett volna, Angelóval, Meloyal, Barryvel, meg a többiekkel, igen. De őt ugyan nem fogják bevinni egy új börtönbe, ahol már senki sincs a régiek közül, de biztos van már egy Judson, egy új koca, ahol közben minden megváltozott, kivéve talán Thompson őrnagyot. Kiszedte a régi töltényeket, amelyek valószínűleg már évek óta revolverben voltak, újra megtöltötte a fegyvert a dobozból, néhány töltényt még külön is zsebre vágott, aztán megdézsmálta a pénzt, amit Alma szintén az íróasztalban tartott, lesétált a dombon Kaimukiba, és a Beretánia Street-en felszállt a város felé induló villamosra. Be akart nézni a kék kankóba Rosehoz és Charlie Chanhoz. Csodálatos volt kint lenni a szabadban a napfényen, a levegőn. Az oldala még mindig merev volt egy kicsit, de a járás nem okozott fájdalmat. Az övébe dugott Smith & Wesson miatt kénytelen volt zakót felvenni, de az zakó könnyű volt, nyeregöltéses hajtókával, Alma is George-et vette a nadrággal és a köntössel együtt, és a tűző napon is szívesen hordta, mert úgy érezte, hogy nagyon elegáns benne. A villamosról két háztömbbel előbb szállt le, és elsétált a Lodge Cabin Barhoz vezető mellékutca előtt. Pontosan olyan volt, mint mindig. Amikor belépett a kék kankóba, nem volt ott senki. Csak néhány söröző matróz próbált Rosenak udvarolni, eredménytelenül, mert Rose hűséges volt a hadsereghez. De a századból nem volt ott senki. Ruit a bárpult mellé telepedett. Viszkit ivott szódával, nehogy berúgjon, feltűnést keltsen és elcsípjék, és elbeszélgetett Charlie-val. Charlie elmesélte, hogy az egész G-század kint van a Makkapu csúcson, és bunkereket épít, ezért nincs itt senki. Amióta megkezdődött a hadgyakorlat, nem is volt. Egészen kihalt a helyiség. Egy idő múlva odajött Rose is, és leült Prue mellé. Vigyorogva megkérdezte, hogyan ízlik a civil élet. Pruitt először megijedt, pontosabban zavarba jött, de aztán eszébe jutott, hogy a kérdésre számítania kellett volna, hiszen mindketten pontosan tudják, mi történt. Mindketten nevettek, a jelek szerint pompás tréfának tartották a dolgot, aztán megkérdezték, meddig akar még vakációzni. Kocáról szó sem esett. Pruitt jó sokáig ott ült és elbeszélgetett velük a szabad civil életről. Tulajdonképpen maga se tudta pontosan, mire is számított. Elsősorban nyilván arra, hogy összeakad valakivel a századból. A tengerparti bunkerekről sejtelme sem volt. Tudta, hogy vakmerőség itt mutatkozni, de azt is tudta, hogy a századból senki se jelentené fel, egyedül Ike Galovich. De az öreg Ike sose járt a kék kankóba. Rose-tól hallotta, hogy Ike-ot lefokozták. Kiszámította, hogy ez az ő eltűnését követő napon történhetett. Rose azt is elmesélte, hogy Warnemből tiszt lesz. Ezt valószínűleg hallotta az alatt a 9 nap alatt, amíg a kocával való leszámolásra várt, csak elfelejtette. Az új századparancsnok, mesélte Rose, végül nem is olyan rémes, mint amilyennek kinézett. Minél tovább beszélgettek, annál jobban elfogta a honvágy. Nagyon kellett vigyáznia, nehogy leígja magát. Biztos volt benne, hogy írtó rohadt lehet ott kint a Makkapu csúcson a bunkert válni a sziklába. De ahelyett, hogy örült volna, hogy ő kimaradt ebből, furcsa módon éppen a dolog rohadtsága izgatta, és nagyon szeretett volna ott lenni. 9-10-ig maradt. Megevett néhány Charlie-féle fasírtot, amelynek legalább a harmad része liszt volt, sok hagymával meg mustárral, hogy fejében ne szálljon a viszki, és közben folyton azt mondogatta magában, hogy hetek óta nem evett ilyen jót. A 6 boxban, meg a 4 asztalnál rengeteg matróz ült, de egyetlen katona sem. A formán egyetlen katona sincs a városban, mondta Charlie. Beállított Rose legújabb barátja egy főtörzs őrmester a tábori tüzérségtől, Mire a ferdes szemű, portugál orrú, csodálatos, szemkápráztatóan gyönyörű fenekét, amolyan csípbele módra riszáló lány, ez a riszálás különleges specialitása a kínai portugál férvér lányoknak, ott hagyta Prut a pult mellett, és ami ideje kiszolgálás közben maradt, azt a főtörzs őrmesternek szentelte egy boxban. Charlie egyébről sem tudott beszélni, csak arról, hogy
ez a bunkerépítés tönkre teszi az üzletet, nem olyan, mint a légebbi hadgyakorlatok. És mennyi le fog ölülni, ha egyszer vége lesz?
Pruitt már indulóban volt, amikor Rose-nak véletlenül eszébe jutott, hogy Warden közvetlenül a hadgyakorlat előtt, a kivonulás előtti estén érdeklődött utána. A lány ezt roppant mulatságosnak találta. Mit mondjanak Wardennek, ha visszajön, tudakolták. Mondjátok meg, hogy itt jártam, vágta rá habozás nélkül Pru. Mondjátok meg, hogy hiányzik, alig bírom ki gyönyörűséges ábrázata nélkül. Mondjátok meg, hogy én is szeretnék vele találkozni, tette hozzá. És ha beszélni akar velem, itt keressen. Mindketten bólintottak. Nyoma sem látszott rajtuk a meglepődésnek. Hozzászoktak a dilis katonákhoz.
Ilyen a hadszeleg. Á, fene tud kiigazodni lajtuk.
Éjfél körül ért haza. Megint csak nem taxin, hanem villamoson. Talán mert a villamoson szabadabb embernek érezte magát. A többi ember között, akik mind kedvükre jöhettek-mehettek, és nem érzik olyan furcsán magukat, valahányszor elmennek a sarki zsaru mellett. A revolvert visszatette az íróasztal fiókba, a töltényeket meg a dobozba. Amikor Georgette és Alma 2:30-kor hazajöttek, már mélyen aludt.